Üdvözlöm a hallgatókat, ez a brüsszeli hét az Inforádió Európai Unió szakpolitikai magazinja, amit a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A vonalban Gyévai Zoltán, a Bruxinfo főszerkesztője, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Interjút készítettél a Bruxinfo számára Michel Barnier-vel, az Unió Brexit ügyi főtárgyalójával. Személyes benyomásod szerint a kincstári optimizmuson túl mit gondol, illetve mire számít a tárgyalások menetében Michel Barnier? Vajon létrejöhet-e a közeljövőben a megállapodás az Egyesült Királyság kilépéséről, legalábbis szerinte?
Látható, hogy az eddigi tárgyalások eddig nem vezettek túlságosan sok eredményre, de én azért ezt nem dramatizálnám túl, és tulajdonképpen Barniernak is ez az üzenete ebben az interjúban, hogy teljesen érthető, hogy még mindenki tartogatja a lapjait, és nem akarja kijátszani az utolsó szálig a lapokat. Tehát itt arról van szó igazából, hogy nagy taktikai csatározás is folyik a felek között, de az tény is való, hogy van egy lényeges különbség a megközelítésben. Ez pedig arról szól, hogy az Európai Unió külön választotta teljesen a tárgyalások első szakaszát, ami a válási procedúráról szól, tehát a válás, a kiválás feltételeinek a meghatározásáról, és másfelől pedig a második szakasz, amit ugye maga Barnier is a sokkal fontosabb szakasznak nevez, ami a brit-EU jövőbeli kapcsolatokról szól. Ehhez képest a britek a két kérdést próbálják amennyire lehet összemosni, és egyfajta nagy alkupozíció részévé tenni. Ezért van az, hogy érezhető egyfajta frusztráció egyébként mind a két oldalon, hiszen mind a kettő fél ragaszkodik a saját álláspontjához. Na most ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ugye Barnier nem véletlenül mondta néhány nappal ezelőtt, hogy zsákutcában vannak a tárgyalások, főleg a pénzügyi kérdésekről, ezzel nyomást akar gyakorolni a másik félre. Most annyi történt a múlt héten, amikor Theresa May az Európai Tanácsnak a tagjaival, ugye a saját kollégáival találkozott, láthatóan és érezhetően szinte segítséget kért az Európai Uniós partnereitől, hogy segítsen neki kijönni abból a sarokból, amivel beboxolta magát, hogy így fogalmazzak a brit delegáció, a brit kormány, nincs könnyű helyzetben. Ennek én úgy gondolom, hogy most van egy olyan két hónapos ablak nyílt a megállapodásra, mégpedig, és itt nagyon fontos azt is hangsúlyozni, nem arról van szó, hogy minden egyes kérdést ki kell vasalni, és konkrét, pontos megállapodásra kell jutni, például arról, hogy Nagy-Britániának mi lesz az a számla, amit ki kell majd fizetnie, hanem hogy megállapodjanak a pontos elvekről, amelyek alapján aztán végül majd, valamikor jövő év első felében véglegesíthetik az alkut. Erről a három fő kérdésről, ami ugye a válás feltételeit tartalmazza, az uniós polgároknak a jogairól, a pénzügyi rendezésről és az Észak-ír határ kérdésének, határkérésnek a megoldásáról, a problémájáról. Utóbbi azért tetődik egyébként fel, mert a britek kijelentették, hogy ők a belső piacról és a vámunióból is távozni szeretnének. Márpedig ez rengeteg praktikus problémát fog előidézni az Észak-ír viszonylatban. És utána, valamikor, ha decemberig sikerül tisztázni az első szakaszban az elveket, akkor utána az Európai Unió döntést hozhat, az 27-ek döntést hozhatnak arról, hogy kezdődjenek a tárgyalások a második szakaszról, ugye, ami a jövőről szólnak. Ezzel párhuzamosan ez most egyértelműen bizonyosnak tűnik. Lesz egyfajta átmeneti tranzíció és időszak, 2-3 évről van szó, ameddig Nagy-Britannia nem lesz ugyan az Európai Unió tagja, mégis az acquis communautaire, az uniós joganyag teljessége vonatkozni fog rá. Ez érdekes jogi helyzetet fog egyébként előidézni, mint hogy általában az egész brit válási folyamat egy példátlan, soha elő nem forduló alkalom, és soha elő forduló gyakorlatról van szó.
És hogy láttad, személyes benyomásod szerint mennyire bízik a gyors megállapodásban, vagy a megállapodás kidolgozásának felgyorsulásában, felgyorsításában az uniós főtárgyaló? Mennyire optimista Michel Barnier?
Nálam van egy, nem is kincstári optimizmusnak nevezném azt, hanem egy főtárgyalói pozíciójából fakadó optimizmus. Hiszen neki az a feladata, hogy úgy fogják majd megmérni az ő sikerességét, eredményességét, hogy sikerül a tető alá hozni a megállapodást. Ilyen értelemben egyébként, amikor elkezdődik egy tárgyalási folyamat elkezdődik, akkor nyilvánvalóan a felek valahol ellentétes álláspontokat tudnak képviselni, de mind a kettő számára fontos, hogy közeledjenek egymáshoz, és legyen valamiféle megállapodás. Én úgy gondolom, hogy uniós részről teljesen úgy látják, hogy a megállapodásnak nincsen nagyon-nagyon nagy akadálya, teljesíthetetlen akadálya, de ehhez az kell, szerintük, hogy a múltbéli adósságokat, például ugye a pénzügyekről is beszélünk, de minden másról, nem osszák össze a jövőbeli kapcsolatokkal. Tehát az Európai Unió ezt inkább egyszerűsíteni próbálja ezt a képletet, amit a britek meg bonyolítani próbálnak, hiszen minél nagyobb egy torta, hogy annál több részletre lehet vágni, szabdalni, és annál több éhes szálat lehet etetni belőle. Tehát ezért mondom azt, hogy tulajdonképpen, ha sikerül elfogadtatni a britekkel, hát pedig a briteknek nem nagyon lesz más megoldásuk, akkor az első szakaszt le tudják majd zárni, hogy igazából a második szakaszra koncentráljanak, ami sokkal, de sokkal politikailag kényesebbnek és bonyolultabbnak tűnik, azért, mert Nagy-Britannia arra a szokatlan lépésre határozta el magát, hogy nem csak a vámunióból lép ki, hanem az Európai Unió belső piacának sem lesz a tagja. Ez azért érdekes, mert hogyha az utóbbi kettő feltétel adottság lenne, akkor lehetne a norvég modellt alkalmazni simán, tehát nem lenne probléma úgy, hogy Nagy-Britannia befizetne valamilyen fajta pénzt minden évben az Európai Unió kasszájába, ami egy cserébe a belső piac tagja lehetne. De ezt nem akarják a britek, a bitkormány továbbra is ragaszkodik az eredeti forgatókönyvhez, és ezért most azt mondja Michel Barnier, az EU főtárgyalója, hogy ennek megfelelően a kanadai modell tűnik a legvalószínűbbnek, ami azt jelenti, hogy egy szabadkereskedelmi egyezményt kellene majd kitárgyalnia az EU-nak Nagy-Britanniával, mint egy harmadik országgal. Ez a tárgyalási folyamat még évekig el fog húzódni minden valószínűség szerint, legalábbis ez Barniernak a hipotézise. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mikor ér véget az EU-brit tárgyalási folyamat, akkor különbséget kell tennünk az első szakasz között, a válás feltételének a kimondása között, és a másik szakasz között, ami a jövőről szól, ami még több évet fog igénybe venni, tehát ez egy szép kis projekt lesz, ha egyáltalán megvalósul valaha, hogy az Európai Unió is Nagy-Britannia elengedje egymás kezét.
Többször hangsúlyozták, akár Londonban, akár Brüsszelben, hogy nincs visszaút, a kilépés az tulajdonképpen már eldöntött tény. Azonban kedden délelőtt az Európai Uniós csúcstalálkozóról, a múlt heti csúcstalálkozóról folytatott európai parlamenti vitában Strasbourgban. Donald Tusk azt mondta, hogy London tér felén pattog most a labda, a briteken múlik, hogy egy jó megállapodással, vagy egyesség nélkül, vagy esetleg kilépés nélkül zárulnak a tárgyalások. Vajon az Európai Tanács elnöke pusztán véletlenül retorikai fogásból mondta-e azt, hogy akár maradhatna is az Egyesült Királyság az Európai Unióban, vagy ennek most, jelen pillanatban van-e, lehet-e valamifajta üzenete?
Úgy gondolom, hogy az Európai Unió és különböző képviselői már hosszabb ideje azt próbálják a britek számára megérthetővé tenni, hogy természetesen az ő döntésük volt az, hogy ki akarnak válni, és ennek mindenfajta negatív következménye lesz. Hiszen egy ilyenfajta kilépés mindenki számára okozni fog, sok hatásai lesznek, és ez okozni fog sok hatásokat, amiket kezelni kell. Tehát ne legyenek elég naiva, mindenki számára az Európai Uniót is ideértve, sokkal jobb lenne, hogyha Nagy-Britannia az Európai Unió tagja lenne, nem csak azért, mert egyszerűen rengeteg energiát megspórolnának, hanem egyszerűen azért, mert az Európai Unió erősebb Nagy-Britanniával, ami beszélve arról, hogy fordítva mennyivel erősebb lenne a Nagy-Britannia. A folyamat természetesen még visszafordítható, de az Európai Uniónak abból kell kiindulnia, ami a pillanatnyi lehetőség, ami a pillanatnyi adottság, ez pedig az, hogy elkezdődtek a tárgyalások, olyan nincs, valaki nem tud úgy tárgyalni, hogy közben a fejében az mozog, hogy na hát, ha a végén a britek mégiscsak majd vissza fognak vonulni. Ugye az ilyenfajta megközelítésnek az a hátránya, hogy amíg arra spekulálunk, akkor a másiknak a viselkedésének, a másik hozzáállásától válunk függővé. Ez az Európai Unió természetesen nem vállalja be, ezért kőkeményen és teljesen komolyan tárgyal a brit kiválásról. Az egy más kérdés, és ez egy érdekes mozganat, hogy azzal, hogy az Európai Unió kőkeményen képviseli a saját álláspontját, és ezt nyilvánvalóvá is tette, hogy mintha a britek akarnak válni, ezért nekik kell ennek a válásnak az ódiumai, döntésnek az ódiumait viselni, ezért az Európai Unió hozzájárulhat közvetve egy olyan szituációhoz, hogy megkönnyítheti a britek számára, a brit közvéleményről beszélek, vagy a brit politikai elit számára, annak megértését végső soron, hogy esetleg még van visszaút, és hogy nem sikerülnek a tárgyalások, akkor inkább maradjon Nagy-Britannia. De ezek azok a kérdések, amik nem az Európai Unióban fognak eldőlni, nem a tagállamban fognak eldőlni, hanem csak is kizárólag Nagy-Britanniában. Márpedig azt tudjuk, hogy Nagy-Britanniának nem csak sziget jellegénye fogva, van egy természetes önmozgása, a britek mindig is sajátságosak, különösek voltak, ezért az Európai Uniónak ezzel a kérdéssel igazából nem is kell nagyon foglalkoznia, csak saját magára kell koncentrálni, és azokra a dolgokra, amelyekkel a saját céljait el tudja érni, és ezek a saját célok elég világosak egyébként, az EU 27-ek céljai legalábbis a tárgyalásoknak ebben a szakaszában szinte teljességgel egybeesnek.
Köszönöm, az elmúlt percekben Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották, a hírek után folytatódik a brüsszeli hét műsora.